Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon. A pontos idő 6 óra 30 másodperc. Híreket mondunk. Az ENSZ közgyűlése a magyarországi helyzet megvitatására tegnap estére kitűzött ülését a közel-keleti helyzet megtárgyalásának elhúzódása miatt mára halasztotta. A közgyűlés magyar idő szerint délután 5 órakor ül össze. Az ENSZ delegátusok közül többen azonban a közel-keleti vitától teljesen függetlenül megbeszéléseket folytattak egymás között a magyar vita előkészítésére. A pakisztáni ENSZ küldött javaslattervezetet juttatott el a társ delegációkhoz, amely többek között sürgeti az ENSZ biztonsági alakulatok mielőbbi kiküldését Magyarországra és az általános szabad választások megtartását az ENSZ égisze alatt. Martino külügyminiszter, az olasz ENSZ delegáció vezetője bejelentette, követelni fogja, hogy a Szovjetunió vessen véget Magyarországon az elnyomásnak. Ugyanakkor felhívja az ENSZ, hogy a lehető legrövidebb időn belül küldjön ki nemzetközi bizottságot és nemzetközi karhatalmat Magyarországra. A Nemzetközi Vörös Kereszt tegnap este rádió felhívásban fordult a szovjet kormányhoz. Ideiglenes, tüzetszüntes parancsot kér Budapestre, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszt tagjai gondozásba vehessék a sebesülteket. A Nemzetközi Vörös Kereszt 3 csoportja tartózkodik Budapesten. Magyarországon ezen kívül 12 külföldi nemzetiségű Vörös Kereszt csoport tartózkodik. Budapesten helyenként a harcok annyira hevesek, hogy senki sem merészkedhetik az utcára, hogy a halottak között fekvő sebesülteket gondjaiba vegye. Budapestről kiszivárgott megbízható értesülések szerint Budapest 8. kerületében, a Kilián laktanyában tovább folyik a szabadságharcosok ellenállása. A laktanya legnagyobb része romokban hever. A laktanya területén a honvédség és a szabadságharcosok teljes elszántsággal harcolnak. A szovjet gyalogság páncélkocsik fedezetében támad. A laktanyában harcoló szabadságharcosok között több száz fiatal egyetemista van, a többi munkás és munkáslány. A szabadságharcosok, akiknek sorában gyermekek is harcolnak, a harckocsikra benzinnel telt üvegeket dobnak, majd rakétapisztolyokkal lőnek rájuk. Több mint 100 páncélkocsit sikerült eddig megsemmisíteniük. A szovjet csapatoknak igen nagyok a veszteségei. A szovjet parancsnokság fő erejét Kelenföldön csoportosítja. Itt helyezték el a lőszerraktárt a kelenföldi villamos remízben, az üzemanyagraktárt pedig az autóbusz remízben. Harcok folynak a hadik laktanya környékén is, jól lehet az oroszok 2 nap óta gyújtóbombákkal lövik a laktanyát, amely teljesen romokban hever. A vízművek a harc következtében újabb károkat szenvedett. Pest nagy részében nincs vízszolgáltatás. A Gant vagongyárban ugyancsak áll a harc. A gyár 60%-a romokban hever. A szabadságharcosok a leghevesebb ellenállást külső gőbányán, a sörgyárban és a sörgyári pincékben fejtik ki. A szovjet híradós alakulatok hangszóros kocsikról szólítják fel megadásra a szabadságharcosokat, és teljes megsemmisítésükkel fenyegetőznek. A szabadságharcosokat lökhajtásos repülőgépekről fedélzeti fegyverrel is támadják. A Nagykörúton rendkívül súlyosak a károk. A Gellért-hegyi sziklabarlangok körül is folyik a harc. A Szabadföldön felfogott magyarországi rádió jelentése tanúsága szerint tovább folytak a harcok a mecsekben, Komló vidékén, a Mátra és a Bükk-hegységben, a Duna-Tisza közi városok külső kerületeiben, valamint Budapest egyes kerületeiben, különösen Kőbányán és Csepelen. Tegnap este 9 óra 4 perckor ismét megszólalt egy budapesti szabadságadó. Közölte, hogy a harc tovább folyik Pesten, Pesterzsébet határában, Kőbányán, Újpesten, Kelenföldön és a 8. kerületben. Az adóállomás ezekre a tényekre felhívta az ENSZ közgyűlés figyelmét. Londonban Reading államminiszter a Lordok házában megrendítő képet festett a szovjet csapatok magyarországi beavatkozásáról. Az angol államminiszter hangoztatta, hogy a vörös keresztes jelentések szerint a polgári lakosság veszteségei igen nagyok. A szovjet megszálló hatalom teljes kimeneteli tilalmat rendelt el, és mindazokat, akik kimerészkednek a város utcáira, a szovjet csapatok figyelmeztetés nélkül lelövik. Az államminiszter közölte, hogy a legújabb értesülések alapján a szovjet megszálló haderő és a szabadságharcosok között a harcok még tegnap is folytatódtak a fővárosban. Egyes helyeken még tüzek vannak. Az államminiszter kijelentette továbbá, hogy értesülése szerint a szovjet csapatokat magyar katonák nem támogatják. A szovjet parancsnokok a magyar lakosság elleni véres beavatkozást a szovjet katonákkal előtt azzal indokolták meg, hogy állítólag reakciós erők leküzdéséről volt szó. Reading megállapította, hogy a szovjet beavatkozás Magyarországon megtorló jelleget öltött. Nagy-Britannia gyors intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy 2500 magyar menekültet azonnal befogadjanak az országba. A nyugat-német alsóház ma a rendkívüli ülést tart, amelyet a magyar ügynek szentel. Adenauer kancellár az ülésen kormánynyilatkozatot tett. A nyugat-német kormány elhatározta, hogy otthont nyújt 3000 magyar menekültnek. A nyugat-német társadalmi szervezetek a szakszervezetekkel és a diákság egyesületeivel az élen már is jelentős adományokkal járultak hozzá a magyar szabadságharc menekülteinek hathatós támogatásához. Párizs lakossága tegnap este nagy tömegtüntetést rendezett, amelyen tiltakoztak a magyar szabadságharc szovjet vérbefolytása ellen. A párizsi Champs-Élysées-n több mint 20 ezeres tömeg vonult fel a híres Diadalívhez, a francia ismeretlen katona sírjához. A tüntető tömeg élén 5 volt francia miniszterelnök haladt, Bidó, Plevin, Robert Schuman, Paul Reynaud és Pinet. Közöttük haladt Auer Pál, volt párizsi magyar követ is. A tüntetők Magyarországot éltették, és a szovjet gyilkosok megbüntetését követelték. Szabadítsátok fel Budapestet, szovjet gyilkosok! Helyezzétek törvényen kívül a kommunista pártot! Éljen a szabad Magyarország, és hasonló jelszavak hangzottak el. A tömegtüntetésben részt vett a francia nemzetgyűlés körülbelül 300 képviselője is. A hatalmas tömeg a francia ismeretlen katona sírjától a kommunista párt székháza elé vonult. Áttörte a rendőrkordont, szétzúzta a kommunista székház hatalmas vaskapuját, betört az épületbe, és azt több ponton felgyújtotta. A párt székháza az esti órákban lobogó lánggal égett. A magyarországi szovjet brutalitás miatt elkeseredett és feldühödött tömeg összetörte a földszinti és első emeleti helységek butorzatát és felgyújtotta. A tömeg egy része ezután a közelben lévő Humanité szerkesztőség épülete elé vonult és köveket dobált az ablakokra. A szerkesztőség az ablakokból viszonozta a kőzáport. Sokan megsebesültek. Párizs fontos pontjai több ezer főnyi karhatalmi alakulat szállta meg. Acélcsisakos felfegyverzett rendőrök őrzik a hidakat és a középületeket. A munkásság tüntetést rendezett a szovjet nagykövetség épülete előtt is. A nyomdászok egy része tegnap este óta sztrájkol. Lehetségesnek tartják, hogy a sztrájk elharapózik. A Parisien Libéré nyomdászainak példáját követel. Kommunista hajógyári munkások tüntettek Saint-Nazaire-ban és Brest-ben is a szovjet beavatkozás ellen. Krakkóban több ezer egyetemi hallgató vonult fel, hogy tisztelettel adózzék a magyar szabadságharc őseinek. A diákok a Műszaki Egyetemen nagy gyűlést tartottak, amelyen rokonszenvüknek adtak kifejezést a magyar szabadságharcosok iránt. Az egyetemek és főiskolák rektorai felszólítást intéztek a lengyel diáksághoz, amelyben a diákokat nyugalomra és önfegyelemre intik. A svéd kormány bejelentette, hogy Bulganin szovjet miniszterelnök és Khrushchev jövő év elejére tervezett stockholmi látogatását a svéd kormány lemondta. A kormányt a magyarországi tragikus események késztették arra, hogy felkérjék Bulganint és Khrushchevot, halassza el bizonytalan időre svédországi látogatását. A Szovjetunió Bonni nagykövetségének az októberi forradalom emlékére rendezett fogadásán csak a nyugat-német külügyminisztérium 2 tisztviselője jelent meg. A kormány tagjai és a közéleti vezető személyiségek a magyarországi eseményekre való tekintettel tüntetően távol maradtak az ünnepségről. A nyugati nagyhatalmak nagykövetségei részéről senki sem vett részt a fogadáson. A nyugati fővárosokban mindenütt hasonlóképpen bojkottálták a nyugati diplomaták a szovjet külképviseletek fogadásait. Hágában hivatalosan megerősítették, hogy a holland olimpiai csoport nem vesz részt a melbourne-i olimpiai játékon. A holland olimpiai bizottság egy melbourne-i távirati megkeresésre azt válaszolta, hogy döntése végleges. Az ENSZ közgyűlése tegnap délután 5 órakor kezdte meg a közel-keleti helyzet újabb megvitatását. A közgyűlés előtt 2 határozati javaslat feküdt. Az egyik javaslatot az ENSZ ázsiai és afrikai tagállamai nyújtották be, és ebben a brit, francia és izraeli csapatoknak Egyiptomból való azonnali visszavonását követelik. A másik határozati javaslatot 7 nemzet ENSZ küldötte nyújtotta be. A határozati javaslat felhívja a világszervezetet, hogy állítson fel egy tanácsadó bizottságot. Ennek feladata lenne az ENSZ rendőri haderejének létesítésére irányuló végleges intézkedések megtétele. Egyiptom ENSZ delegátusa beszédében hangoztatta, hogy a harcok még nem szünetelnek Egyiptomban. Azzal vádolta meg a brit és francia csapatokat, hogy hadműveleteik során jelentős veszteséget okoztak a polgári lakosságnak. Hammarskjöld ENSZ főtitkár bejelentette, hogy tárgyalások indultak Egyiptommal, valamint a brit és francia hatóságokkal a világszervezet rendőri erejének közel-keleti működésével kapcsolatban. Kérdést intézett a kairói kormányhoz, hogy van-e kifogása egyetlen olyan állam ellen, amely bejelentette, hogy hajlandó csapatokat bocsátani az ENSZ rendőrcsapatához. Egyiptom válaszában értesítette a főtitkárt, hogy kéri a világszervezet rendőri alakulatának lehető legrövidebb időn belül való megalakítását. Dixon, Anglia ENSZ delegátusa bejelentette, hogy Nagy-Britannia Franciaországgal karöltve hajlandó műszaki szakértőit az ENSZ rendelkezésére bocsátani a Suezi csatornának az akadályoktól való megtisztítására. Felhívta egyidejűleg az ENSZ, hogy a biztonsági tanács tagállamainak külügyminiszterei üljenek össze minél előbb a közel-keleti probléma tartós megoldására. Dixon végezetül az angol és francia csapatok Egyiptomból való kivonására irányuló határozati javaslat ellen foglalt állást, de támogatta a 7 hatalmi határozati javaslatot. Franciaország ENSZ küldötte, beszédében gyors cselekvésre szólította fel az ENSZ felállításra kerülő rendőri alakulatát. Bejelentette, hogy az ázsiai és az afrikai nemzetek által beterjesztett határozati javaslat feletti szavazásban nem fog részt venni. Több ENSZ küldött felszólalása után a közgyűlés szavazatra bocsájtotta a 2 határozati javaslatot. A 7 hatalmi javaslatot, amely tanácsadó bizottság létrehozását kéri, a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 12 tagállam tartózkodott a szavazástól. A második határozati javaslatot, amely csapatai visszavonására hívja fel Egyiptomból, Angliát, Franciaországot és Izraelt, a közgyűlés 65 szavazattal egy ellenében és 10 tartózkodás mellett elfogadta. Az Egyesült Államok egyidejűleg bejelentette, hogy hajlandó az ENSZ rendőri erejét minden késedelem nélkül Egyiptomba szállítani. Az egyiptomi külügyminiszter táviratot intézett Hammarskjöld ENSZ főtitkárhoz. Ebben közölte, hogy Egyiptom az ENSZ határozatának megfelelően tiszteletben tartja a fegyverszüneti megállapodást. Ugyanakkor azonban hangoztatta, hogy brit és francia csapatok a tüzetszüntes egyezmény határidejének életbelépése után is folytatták katonai hadműveleteiket, és tüzeltek egyiptomi katonai alakulatokra, valamint polgári személyekre. A távirat szerint a brit-francia csapatok teljesen elvágták Port Saidot Egyiptom többi részétől. Az amerikai demokrata párt Eisenhower elnök személyes győzelme ellenére megszerezte a vezetést a kongresszus mindkét házában. A késő éjjeli órákban közölték, hogy a demokrata párt mandátumainak száma elérte a 226-ot, ami abszolút többséget jelent a demokraták részére a képviselőházban. A szenátusban, az amerikai törvényhozás felsőházában a demokraták 49 mandátumot biztosítottak, szemben a köztársasági párt 46 mandátumával. Így a demokrata párt a szenátusban is többségben van. Eisenhower elnöknek tehát a többségében demokratikus kongresszussal kell együttműködnie. Amerika történetében eddig csak egyszer fordult elő, hogy egy párt megnyerte az elnökválasztást, ugyanakkor azonban a kongresszus mindkét házában kisebbségben maradt. Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.